a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fontos, hogy az iskolák és a templomok az egyházi vezetőkkel együtt megmutassák, mi az igaz és mi a hamis, mi a felesleges, amit ki kell dobni az életünkből, ami figyelmet sem érdemel, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A megújult középkori katolikus templom megáldása alkalmából rendezett csütörtöki ünnepségen Apcon. Soltész Miklós köszöntőjében hangsúlyozta, ezért van értelme a 21. században is felújítani templomokat és támogatni egyházi iskolákat. Nap mint nap kapunk hívásokat, amelyek között van értékes, szép és fontos, ám akadnak hamisak, csalók is, amelyekkel be akarják csapni, meg akarják vezetni az embereket. Sokszor nehéz felismerni, mi az igaz és a hamis, mint ahogyan azt is nehéz megítélni, hogy a hamis mikor válik mégis a javunkra, emelte ki Soltész Miklós. Európai örökségdíjjal tüntették ki a kolozsvári Szent Mihály templomot. A rangos elismeréssel a római katolikus istenháza helyreállítását díjazták. Erősítette meg az MT-nek László Attila, kolozs-dobokai főesperes plébános. Az Európai Műemlékvédelmi Szakterület legrangosabb elismerésének idei díjazottjait csütörtökön ismertették. A kolozsvár főterén álló templom a helyreállításáért kapta meg a díjat, melyet Bukarestben adnak át majd ősszel. László Attila főesperes plébános az MT-nek elmondta, a rangos elismerés nagy öröm az egyházközség számára, és a felújításban sok ember munkája, szakmai tudása, emberi hozzáállása van benne. Bár a díj hozzáad, a Szent Mihály templom nem ettől lesz több. De örülünk, hogy még inkább ráirányítja a világ szemét arra, hogy Isten munkatársaként mikre képes az ember, hívta fel a figyelmet László Attila. A magyar középiskolákban olyan tudást adnak át az oktatók, olyan kreativitást támogatnak, amely dicséretre méltó, emelte ki Pölöskei Gáborné, szakképzésért felelős helyettes államtitkár, a 33. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia döntőjének megnyitóján, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára a verseny döntőjébe került diákok projektjeivel kapcsolatban megjegyezte, olyan szintű ötletek valósultak meg, amelyek talán nem is középiskolás szintűek. A szombati békemenet legfontosabb célja világossá tenni, hogy most már tényleg a háború és a béke között egyensúlyozunk, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor kiemelte, a legfontosabb, hogy noha sokan állítják, különösen Nyugat-Európában és az általuk fizetett baloldalon, hogy nincs közvetlen háborús veszély, ki kell mondani, hogy igenis van. A háborús veszélyről pedig azok tudnak nyilatkozni, akik a leginkább fenyegetve érzik magukat, vagyis az emberek, a nép. A második dolog, amit világossá kell tennünk, hogy a magyarokban erős a békevágy, és mi nem hisszük azt, hogy Európa kibírna még egy háborút, fogalmazott Orbán Viktor. A békemenetről szólva elmondta, a menet legfontosabb célja világossá tenni, hogy most már tényleg a háború és a béke között egyensúlyozunk. A miniszterelnök a sorkatonaság kapcsán elmondta, annak visszavezetése minden nemzet saját ügye. Ezt nem egy egységes, birodalmi brüsszeli Európai Uniós hadseregben kellene megtenni, mert akkor más döntene a magyarok véréről, és ez elfogadhatatlan. Azt is aláhúzta, Magyarországon nincs napirenden a sorkatonaság visszavezetése, de napirenden van rengeteg katonai tanulmány, képzés, honvédelmi ismeretek bevezetése a középiskolákban. Hatalmas csata várható a NATO tanácskozásán, ugyanis az Észak-Atlanti Szövetség belekívánja préselni Magyarországot is az Ukrajna támogatására szolgáló világháborús veszéllyel járó misszióba, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter Nagykátán. A tárcavezető a városban tartott csütörtöki kampányesemény előtt arról számolt be, hogy a hétfői Európai Uniós tanácskozásból kiindulva óriási csatára készül a NATO mai informális külügyminiszteri ülésén. Aláhúzta, az Észak-Atlanti Szövetség növelni kezdte koordináló szerepét a fegyverszállítások és az ukrán katonák kiképzésének terén, és ez a NATO-t minden eddiginél közelebb viszi a háborúhoz. Ez világháborús kockázattal jár, ezért Magyarország ellenzi ennek létrehozását. Végül a szombati időjárásról. Erőteljes gomoly felhőképződés és fátyol felhők mellett általában több órás napsütés is várható. Több helyen kell még záporra és zivatarra számítani. Helyenként heves zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Délkeleten akár 30 fokot is mérhetünk. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Adásunkban szó lesz egy erdész sikeres fotózási hobbijáról, és foglalkozunk még a bükkben megjelenő medvék kérdéskörével is. Elsőként Bozsó Gyulát, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjét hallják.
Hát most a legutolsó fotó, amiről beszélünk, ez a Magyarország fotóalbumáról jelent meg egy nagyon monumentális kiadvány, ugye ez a Magyarország 365 fotópályázata beküldött anyag, és azért különleges igazából ez a fotó, illetve maga, hogy sikerült ide bekerülni Borsod vármegyei fotósként, mert ugye ez egy 5 év anyagából került kiválasztásra, tehát most már 5 éve megy 365 fotópályázat, ahol minden évben összegyűjtik azokat a fotókat, ami leginkább reprezentálja és bemutatja Magyarország életérzés, épületekkel, eseményekkel, természetképekkel. Egy nagyon rangos zsűri választja ki a képeket, és ugye 5 éve tart ez a fotópályázat, és úgy döntöttek a szervezők, hogy az elmúlt 5 év anyagából készítenek egy ilyen eszenciát, egy olyan fotóalbumot, amiben az elmúlt 5 évnek az anyagaiból, ez a 120 ezer fotóról beszélünk, hogy kiválogatják, ami leginkább mutatja a Magyarország itt tényleg vizuális életképet, és ebbe sikerült egy képpel bekerülni, a Divos Győri Vár 2021-es drónfotójával. Egyébként azt tudni kell, hogy nem csak én, hanem például a kollégák is, illetve ismert borsodi fotósok is mindig szoktak küldeni, úgyhogy szerencsére ők is sikerrel szoktak szerepelni. Például ebbe az albumba is, az gyors azért megemlítem, hogy például Horváth Csongor, akinek a nevét szerintem nagyon sokan ismerik, illetve Gutter Krisztiánnak is egy-egy fotója bekerült, amire szerintem tényleg én is azt gondolom nagyon büszke vagyok, hogy mellettük szerepelhetek. Az egyik ilyen fotó az egy természetkép volt, még talán az első albumba. 2019-ben került bele ez a fénykép, ez a Hegyszeme címet kapta, és a Dante Pokla, amit szerintem a hallgatók is ismernek, a Bükk egyik nagyon különleges barlangjába, egy beszakadt forrásbarlangról beszélünk, egy ilyen nagy látószögű objektívvel készült, egy nagyon különleges perspektívában mutatja be ez a kép magát a barlangot, ezzel a képpel sikerült bekerülni, ennek a címe, ahogy említettem is, hogy a hegy szeme, illetve a Divos Győri Várt válogattak be még korábban ezt a drónfotót, és ezzel a két képpel 2019-ben, illetve 2021-ben sikerült bekerülni, és ebből a két képből választották ki végül is a Diós Zsiri Város képet a 120 ezer kép közül. Maga a készítés körülményre azért tudni kell, hogy én tényleg hiszek abba, hogy azok a fotók igazán jók, amik nem előre beállítottak, nincsen megrendezve, legyen a természetfotóról, vagy bármilyen fotóról szó, és ez tényleg egy véletlen műve volt, hogy ez a fotó el tudott készülni. Tehát 3 pici gyermekünk van, és éppen tartottunk a Bükk felé. Ez 2021. januári időszak volt, ott pont egy olyan szép is friss hó, és gondoltuk, hogy fölmegyünk egy picit szánkózni a gyerekekkel, ennyi a Csanyikvölgyben, és annyira szép volt tényleg a frissen lehulló hú, hogy egy szombati napról beszélünk, úgy gondolom, hogy picit arra kanyarodunk a Diós Zsiri Vár felé. Azt tudni kell, hogy 2021 évelejét írtunk, és már, ha valaki szemfüles is megnézi a képen, látja is, hogy egy ilyen kis felvonulás, egy kis konténer ott szerepel az épületek között, tehát pont ugye nagy rekonstrukció előtt állt a vár, és úgy gondoltuk, hogy egyrészt ugye rekonstrukció előtt szeretnénk még a csonkatoronnyal megörökíteni, hogy mint egy mondhatom azt, egy korszakos fotó készüljön még a felújítás előtt a Diósgyőriváról, illetve tényleg pont a, mondhatom azt, hogy a természet együttállása is olyan volt, hogy egy hideg betörés állt itt a Kárpát-medencébe egy gyönyörűen friss hóval, mint a porcukorral megszórtuk volna a Diósgyőrivárt és a környező kis házakat. Egy drónfotót sikerült készíteni, ami talán azért is, én úgy gondolom, különleges, ugye maga, ugye ez a Hófehérvár nevet kapta egyébként a fotó, hogy maga ez a kis porcukros fotó, mert nagyon jó visszaadja azt talán ez a drónfotó is, hogy hol helyezkedik el, amik is szeretett Diósgyőri várunk, hogy tényleg itt teljesen az épületeknek a karimája, hogy körbeöleli, illetve a háttérben pedig ugye maga a Bükk-hegység, mi szintén ugye a havas hófete csúcsokkal. Én szerintem egy nagyon különleges képet sikerült itt akkor megalkotni. És hogy említettem is, hogy tényleg egy ilyen véletlen együttállás volt, hogy azt kell tudni, hogy nekem is egy csomagtartóból ott volt benne az elkészítés eszköze, és hogy a gyerekekkel éppen tartottunk ki a Bükkbe, és láttuk, hogy ez egy nagyon szuper fotó lehet. Igazából arra kanyarodtam, hogy a belső utcára, és tényleg csak egy két percre mondhatom azt, hogy egy vízfillogóval félreállva mondtam a gyerekeknek, hogy egy kis türelmet kérek, és akkor tényleg úgy gondolom, hogy egy ilyen 3 perc alatt egy gyors felszállással sikerült megörökíteni ezt a fotót. Én úgy gondolom, hogy kell lett volna kihagyni ezt a kis 3 percet. Én magam is meglepődtem egyébként, hogy ennyire népszerű lett ez a fotó, és igazából alapvetően ugye mi természetfotózunk, és tényleg az igazán szép természeti értékeket próbáljuk, elsősorban a Bükk-hegység, hogy az Ájla Bükk című könyvben való fotózás is pontosan ezért indult el. És maga ez a fotó, hogyha valaki megnézi, ez kicsit ilyen dokumentarista fotó. Tehát nem kifejezetten egy gyönyörű természeti érték, ami visszaköszön, hanem nyilván is egy nagyon nagy érték, hiszen egy épített örökség, és szerintem Borsod vármegyébe itt Miskolc tekintetében, hogyha megnézzük, hogy mik azok az igazán korszakos jelképek, akkor ha most gyorsan fel kellene kettőt sorolnom, biztos, hogy az avasi kilátót, illetve a Diósgyőri várat azt mindenképpen mondanám, és ilyen szempontból tényleg én hiszek abban, és hogy a most ugye dolgozunk ugye az új könyvön, a Miskolcot bemutató, a Miskolc életérzéseit, illetve a Miskolc értékét bemutató könyvnek is pont az én összefoglaló anyaga már elkészült, és pontosan ez szerepel benne, hogy az embereknek azt kell látni, hogy itt a jelenben ez egy pillanat, és igazából mi szemtanúi vagyunk tényleg egy ilyen, mint hogyha egy vizuális kordokumentumot alkottunk volna, meg akár szövegesen, akár vizuálisan, és ez egyszer is megismételhetetlen, hiszen hogyha eltelik 5 perc, már nem láthatjuk ugyanolyannak, és én bízok abba tényleg, hogyha mondjuk 10, 20, 30 vagy akár 50 év múlva valaki majd bellapoz ebben az albumba, vagy megnézi Magyarország fotóalbumát, és meglátja itt a Vármegyéről ezt a képet, akkor tényleg azt mondja, hogy igen, 2024-ben, bár ugye 21-ben készült a kép, ugye ez 24-es most ez a friss album, hogy 24-ben Magyarország arca az ilyen volt. És egyébként maga a fotózás az nem abból áll, hogy ott vagyunk a fényképezőgép mögött, és akkor kattintunk egyet, hanem általában olyan nagyon komoly, utána ilyen, nevezzük úgy, hogy műhelymunka követi ezeknek a fotóknak a kidolgozását, illetve ahhoz, hogy be tudjuk őket küldeni, és nagyon sok fotó közül választjuk ki. Tehát azért most már a digitális technika szerencsére ott tart, hogy amikor egy-egy akár természetfotót készít az ember, akkor egy adott témáról nagyon sokszor akár több száz vagy 1000 fotó is készült, amiből talán egy az, amit mondjuk kiválasztunk. És ahogy említettem is, hogy ez a digitális technika hozta ezt meg, mert azért belegondolunk, hogy én is úgy kezdtem a fotózást, hogy először ugye diára fotóztunk, meg természetesen kisfilmes gépekkel fotóztunk, hát ott még azért hogy az anyagi körülmények helyzet is úgy befolyásolta az, hogy mennyi fotót tudunk készíteni, illetve előhívni, illetve abból utána kiválasztani. Most már azért egy jóval könnyebb helyzetben vagyunk. Ez is egy más világ, ugye látjuk azt, hogy most már a telefonokban is olyan minőségű fényképezőgép, vagy inkább olyan minőségű kamera van, amivel nagyon-nagyon jó minőségű képeket tudunk. Egyébként annyira feltörekvő például ez a vonal, akár a természetfotós világban, hogy most már látjuk, hogy az ilyen komolyabb fotópályázatok, például a Varázslatos Magyarország, amiben annak idén sikerült bekerülni, most már van egy olyan vonala, hogy kifejezetten lehet például telefonnal is fotózni, és úgyis nagyon-nagyon érdekes és jó minőség, és új perspektívák nyílnak a fotósok előtt. Őszintén leszek, nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy sikerült bekerülni ebbe az albumba. Tehát eleve, amikor ugye elindult Magyarország 365 fotópályázata, akkor ide bekerülni, amikor látjuk azt, hogy mennyi fotós, és azért azt látni kell, hogy nyilván én azért egy erdész vagyok, tehát nem vagyok fotós. Ez igazából ilyen hobbi nálam ez a fotózás. És ugye azt kell látni, hogy ide azért nagyon-nagyon komoly és profi fotósok töltenek föl képeket. És akkor mondjuk például az első ilyen albumba sikerült bekerülni egy fotóval, például ugye az El a Bükkös, ugye a Hegyszeme című fotóval, akkor azért azt érezte az ember, amikor mondjuk 20-30 ezer fotót beküldenek. Tehát az, hogyha valaki úgy, nem tudom, nézegette vele otthon saját ki, tehát 20-30 ezer fotót, vagy csak egy zsűriként is átnéz, és abból, ha valakit kiválasztanak, mert iszonyat sok jó fotó van, és nagyon sok jó fotó nem kerül be sajnos, és ugye említettem, profi fotósokról van nagyon sok esetben szó, már az eleve egy nagyon nagy dolog volt. Viszont az, hogy az elmúlt 5 évnek ebből az irdatlan mennyiség szerintem értelmezhetetlen így, hogy valaki ezt végül 120 ezer fotót, hogy lehet egyáltalán végignézni, vagy hogy lehet azt egyáltalán végpörgetni, abból kiválasztották ezt a fotót, az tényleg nagy büszkeség, az meg kifejezetten én gondolkoztam pont idejövet, hogy nagyon sok olyan fotó van, amit mondjuk beküldtünk, mert egy-egy ilyen fotópályázatra mondjuk egy évben olyan 20 fotót lehet beküldeni, 20-25 fotót lehet beküldeni, és nagyon sok természeti képet küldtem be, és először, amikor bekerült a Diósgyőri vár például, nagyon örültem neki természetesen, csak ugye inkább, ahogy említettem, is az én épített örökség kategóriába tartozik, viszont utólag végig gondolva, és ahogy említettem is jöttem be, pont ezen gondolkoztam, hogy talán ez még nagyobb büszkeség az, hogy miskolciként egy ilyen képpel sikerült bekerülni, mert igazából ez nem a fotósról szól, és nagyon sokat beszéltünk arról, hogy nagyon jó, hogy egy miskolci embernek bekerült a fotója, de igazából szerintem maga ez az album, ez nem erről szól. Ez nem a fotósról szól, hanem arról szól, hogy magára a képről és a témáról. Tehát ez, én azt gondolom, hogy szerintem az én véleményem az, hogy ez konkrétan ez a fotó bekerülhetett Magyarország albumába, és reprezentálhatja Magyarországot, hogy említem, hogy Magyarország arca lehet, az igazából szerintem 80 vagy inkább 90% az, nem is a fotónak a minősége, hanem az, hogy amit ábrázol. Szerintem, hogyha tehát a maga a Diósgyőri vár, ez egy olyan érték, én úgy gondolom Magyarországon is, úgy unblock is, nem csak itt a térségben, a régióban, hogyha valaki azt mondja, hogy mutassuk meg Borsod vármegye arcát, mutassuk meg Borsod vármegye értékeit, és ki kellene választani mondjuk az értéktárból mondjuk 10-15 témát, vagy épületet, vagy bármit, akkor nyilván lehetne a palotaszállót választani, lehetne választani, ahogy említettem, az avasi kilátót, de biztos vagyok benne, hogy ebbe a top 10-be a Diósgyőri vár szerintem ott kell, hogy szerepeljen, és szerintem a zsűrik is ezt figyelembe vették, hogy amikor ezt a fotót beválasztották.
Fekete haj és fekete szem, én 18 lehetsz, úgy hiszem. Rád az vigyáz, akiben ragyog a rend. Mintha nem tudnád melyet, hogy mit jelent, hogy szeretni szent. De bennem szép, ugyanúgy, mint rég, mert bennem a fénykép, benned a fénykébe ég. Legyőzhetetlen, de sebezhető.
egyre több medve észlelést jeleznek a bükkben. Nemrég Miskolc környékén is járt egy barna medve. Az utolsó ilyen esetet pedig Cserépfalutól 1 kilométerre jelentették. Ettől függetlenül nagyon sokat téves bejelentés is. Valamint azt is jó figyelembe venni, hogy a medvék viszonylag kevés időt töltenek egy térségben. A részletekről Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gerinces zoológiai szakreferense adott tájékoztatást.
Több esemény is megy itt párhuzamosan medvével kapcsolatban. Tehát van egy olyan eseménysor, ami látszólag, vagy a jelenlegi információk szerint inkább így fogalmaznám, Miskolc környéki medvenőfordulásokat emleget, illetve van egy délbükki előfordulási csoportosulás, ami nagyjából Cserépfalu, Bükkzsért környékén összpontosulnak ezek az adatok. Hát igazából mind a két helyszínről vannak olyan felvételek, amik valós medve megfigyelést támasztanak alá. Itt azért annyi kitérőt tennék, hogyha már ugye belemegyünk ebbe a témába, hogy sajnos nagyon gyakran van az, hogy annak ellenére, hogy a medve egy viszonylag karakteres faj, viszonylag nagy testű, viszonylag ugye sok embernek van, akár gyerekkorából is egy képe arról, hogy hogy néz ki egy medve, nagyon-nagyon sok olyan megfigyelés érkezik be hozzánk, ami utólag mondjuk úgy, hogy nem igazán támasztja alá akár egy medvének a pontos beazonosítását sem. Tehát volt már olyan eset, hogy egy akita kutyát az egyik megfigyelő farkasnak nézte, a másik megfigyelő medvének nézte, ugyanazon a helyszínen gyakorlatilag néhány perces eltéréssel történt megfigyelés, autóból látták az állatot, és a helyszínen is, amikor már ugye rámozdultunk az eseményen, akkor kiderült egyértelműen, hogy egy akita kutya volt, ami valóban bundás, barnás színezetű volt, de mégsem medve. Volt sajnos olyan megfigyelés is már, ami egy tárgyat, konkrétan egy vadetetőt jelentettek be medveként. Itt az eset háttere az volt, hogy ezt szintén egy autóból látták, ezt a optikai csalódást mondjuk így. A vadetetőnek a teteje egy kátránypapír volt, ami nem volt megfelelően rögzítve, és ahogy ugye libegett a szélben, mert fújt a szél, mozgó élőlénynek vélt a megfigyelő, és így mondjuk úgy, hogy potyára mentünk ki ismét a helyszínre, mert egy vadetetőt néztek medvének. Volt már olyan is, hogy ló lett medvének nézve, ugye barna, nagy testi, szuszog is, ráadásul aki bejelentette még, ugye jelezte azt, hogy ugye hullatékot is talált, nagy örömmel ugye, hogy akkor bizonyíték. Hát valóban a medvéknek a táplálék, ugye a nagy részt ugye növényi származékokból áll össze, és valóban a hullatékban ez észrevehető is, viszont egyértelműen istáló szaga volt a hátrahagyott hullatéknak, illetve nyilván akkor már csak azért is kíváncsiságból megnézettük, hát egyértelműen ló volt, amit akár a genetikai jelenzés is igazolt. Aztán volt olyan eset is, amikor a gazdálkodótért vélelmezett medvekár, és gyakorlatilag a média is felkapta ezt az ügyet, ez nagyjából egy 10 évvel ezelőtti történet volt, ott is ugye mind a gazdálkodó média, sőt a nyilatkozó emberek is gyakorlatilag egyértelműen medvére gyanakodtak, miközben az az egyetlen egy nyom, ami hátra maradt, az messze nem medvétől, hanem két kutyától származott. Az összes olyan sérülés, ami a házi állatokon volt, az 3 centis szemfogtávolságnál kisebb, vagy avval egyező sérülések voltak, hogy a medvénél ugye 5 centinél kezdődik ez a mondjuk úgy egy karakteres jelleg, ugye se a prédáknak a sérülései, se a nyom, illetve az a szőr csomó is, ami maradt az állat után, azt erősítette meg, hogy kutyák voltak az elkövetők. Tehát mondjuk úgy, hogy az, hogy egyáltalán olyan medve megfigyelésünk van, ami valós és alátámaszható bizonyítékok vannak, tehát van róla felvétel, van róla esetleg lábnyom, vagy bármi egyéb, akkor az nagyon szerencsés abból a szempontból, hogy legalább a valóságnak tudunk örülni. Konkrétan azt nem lehet tudni, hogy egy vagy két medvéhez kapcsolódik az eseménysor, mivel olyan minőségűek a felvételek, hogy azt nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ez két példány, legalábbis szerintem. Van, aki ebben esetleg belemer menni, én úgy gondolom, hogy egy nappal egy éjszaki felvétel, ráadás, hogyha egy élőlénynek ugye különböző testájait látjuk, vagy különböző szögből látjuk akár, ezt az állatot nem minden esetben van olyan hitelt érdemlő, egyértelműen azonosítható bélyeg, amikor egy-egy egyed konkrétan kijelenthető, hogy egy példányról van szó, vagy kettőről, tehát azok a bélyegek nem mindig látszódnak. Volt ilyen, illetve volt ilyen megfigyelésünk nekünk is, hogy karakteres jelleggel megfelelő helyen ugye elszíneződést lehetett látni az állaton, akkor ez vállalható volt. Ez a jelenlegi esetben én úgy gondolom, hogy nem exaktul igazolható, illetve hát nem csak ezek a helyszínek, hanem ezen kívül van még más olyan helyszín, ahol a működési területünkön, ahol viszonylag nagy gyakorisággal fordulnak ezek az állatok elő, tehát a Nógrád, Heves, Borsodi megye határok találkozásán ott is viszonylag gyakoriak a hasonló megfigyelések. Tehát mondjuk úgy, ha Bükknek az észak-nyugati részében, a Lázbérci víztározó környékén szintén voltak ilyen előfordulási, mondjuk úgy, hogy gócpontok. Ez egyébként teljesen természetes, úgy gondolom, illetve hát a dolgoknak az érdekessége, hogy vannak olyan példányok valószínűleg, amik tartósabban vannak jelen a területen, illetve ahogy korábban volt egy nyakörvezett példány, ami még Lengyelország irányából jött a hazai határokon belőle, ugye az az állat is ugye csak néhány napot töltött igazából Magyarországon, tehát azt pontosan minden esetben nem tudjuk megmondani, hogy éppen egy helyi, idézőjelben helyi, itt tartózkodó, tartósan itt tartózkodó példányról van szó, vagy akár ugyanúgy, mint ez az ivó nevezetű nyakörvezett példány, ami ugye néhány napot tartózkodott ugye az ország területén, illetve hát néhány nap alatt nem, hogy Szlovákiát újra átszelte, hanem tovább ment Lengyelország fele, és ez csupán néhány nap gyakorlatilag egy-két héten belüli eseménysor volt. Óriási távolságokat tudnak megtenni ezek az állatok, és ez benne van, hogy oké, egy-két napig látjuk, vagy amíg a szórókon, vagy azokon a helyeken, ahol esetleg zöld hulladékot helyez el a lakosság, ott ugye ezek a szagok bevonzák, vagy a táplálási lehetősége bevonza az állatot, és hogyha esetleg megszűnik ez az etetés, vagy nem tartós, akkor tovább áll az állat. Olyan gyanunk több alkalommal volt, illetve voltak olyan megfigyelések, nyilván a különböző tapancsnyom méretekből fakadóan, akkor volt, ugye, amit jeleztünk, ugye mi is honlapírként megjelent, hogy egyértelműen azonosítható példány van, mert ilyen nyakörves kis elszíneződés van az állatom. Tehát volt, amikor úgy gondoltuk, hogy több példány is egyszerre a működési területünkön tartózkodik, ennek a nagyságrendje, a tízes nagyságrendet nyilván nem lépi túl. A táplálékuk jelentős részét ugye növényi táplálék adja, ez akár 80%-át is kiteheti a tápláléknak, ugye európai barna medvéről beszélünk. Tehát itt ennél a fajnál is azt meg kell említeni, természetesen fogyasztanak állati fehérjét is. Itt egyébként meglepő módon alapvetően arra kell gondolni, hogy akár a rovar lárváknak a fogyasztása is egy olyan fontos táplálékforrás számára, amit mi nem is nagyon gondolunk. Természetesen bögöt is fogyaszt, hogyha megtalálja, illetve hát elvileg, illetve gyakorlatilag is képes arra, hogy nagyobb testű csülkös vadat ejtsen, hogyha arra támad gusztusa, tehát itt gyakorlatilag a szarvas nagyságú növényevőig bezárólag el tud kapni gyakorlatilag bármit, ami akár nála kisebb vagy nagyobb termetű állat. Azt azonban hozzátenném, hogy medve által elkövetett predációt még sajnos nem tudtunk igazolni a működési területünkön. Tehát ezt a ragadozó életet még, illetve erre utaló nyomokat még nem találtunk konkrétan bizonyíthatóan. Tehát én úgy gondolom, hogy a medve a természet része, és az, hogy most medveveszélyt hirdessen egy természetvédelmi kezelő, erre úgy gondolom, hogy jelenleg nincsen semmiféle alap, ilyet nem is léptünk. Az viszont nyilván fontos, hogy aki a védett területen, akár medvés területre téved, vagy ott akar kirándulni, akkor azt a néhány alapszabályt, amit egyébként amúgy is evidenciaként be kéne tartani, hogy ne szemeteljünk, ne hagyjuk ott a hulladékunkat. Lehetőleg, hogyha kijelölt hely van, ahol tüzet lehet rakni, és ott időt tölt az ember, akkor ne hagyjon ott maga után olyan illatanyagot, ideértve mondjuk szalonnabőr, vagy bármiféle olyan csomagolóanyag, ami mondjuk úgy, hogy az ott tartózkodás után maradna, és akkor a kijelölt hulladéklerakó helyre kerülne. Én azt javaslom egy medvés helyen, hogy ezeket a hulladékokat, amit viszünk a területre, azt vigyük is magunkkal haza, tehát ne hagyjunk ott semmi olyan csábító, szagú, akár csomagolóanyagot, vagy mondom ételmaradékot, ami a medvének izgalmas lehet, Ez alapvetően azért is fontos, hogy a következő kirándulót, aki éppen ugyanazt a turistautat használja, akkor ne lepje már meg egy medve, aki egyébként az előző turistacsoportnak esetleg a hulladékába kotorászik. Nem feltétlenül azért, hogy jól lakja, hanem a csábító szagok ugye oda vonzák őt is. Konkrét medve megfigyelés távoli észlelés volt, ilyen konkrét közeli találkozásról nem tudunk, tehát ilyen bejelentést nem kaptunk még. Hát ami a legfontosabb, hogy próbáljuk megőrizni a nyugalmunkat. Tehát nyilván ez egy kihívás az adott pillanatban, de próbáljuk meg ezt betartani, tehát nem rohanunk a medve elől, nem kezdjük el dobálni a medvét, hanem szépen abból az irányból, ahogy ugye ráközelítettünk, abból az irányból hátrafele szépen, mondjuk úgy, hogy a lehető legkisebb feltűnéset keltve próbálunk kihátrálni a medvével való találkozás elől. Tehát ez a fő szabály, én úgy gondolom. Nyilván más esetekre lehet esetleg tanácsot adni, de úgy gondolom, hogy ez a legelső lépés, hogyha összefutunk esetleg vele, akkor ugyanazon a nyomvonalon lehetőleg észrevétlenül távozzunk a területről, soha ne rohanjunk, soha ne csapjunk olyan zajt, ami az ilyen találkozásnál arra ösztökélni a medvét esetleg, hogy megjegyen, vagy esetleg ellenséget lásson bennünk. Szépen ki kell hátrálni, és kész. Ez a fő szabály, úgy gondolom.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunkban szó volt egy erdész sikeres fotózási hobbijáról, és foglalkoztunk még a bükkben megjelenő medvék kérdéskörével is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől, és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő, és szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Kónya Mátét, a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon 11-ás tanulóját. Most, mint természetfotóst köszönhetlek itt, és a természetfotós kiállításod megtekintése után egy onnan vett idézettel szeretném indítani, felvezetni a beszélgetést. Így szól: ha szavakkal is el tudnám mondani a történetet, nem kellene fényképezőgépet hurcolnom magammal. Louis Hine-tól származik ez az idézet, közben ránéztem, hogy jól ejtem-e ki a nevét.
Igen.
Most nem látják nyilván a rádiót a adottságok miatt a képeidet a hallgatók, de hát mondd el szavakkal, hogy miért is kezdtél fényképezni?
2020 márciusában a Covid járvány terjedése miatt ugye szinte mindenki digitális oktatásba került át, és nagyon-nagyon hamar szabadulni szerettem volna otthonom négy falától, és lakóhelyemen szirmavesenyőben kezdtem el eljárni a helyi kavicsbányatavakhoz, és előbb-utóbb érdekelt, hogy mit látok. Aztán előbb-utóbb jött a késztetés, hogy meg is örökítsem őket, és a négy év alatt természetfotóssá és egy icipicit sajtófotóssá is kinőttem magam.
Egy bányató az olyan élettelen világ, vagy vízfelület, vízterület. Vízes élőhely egyáltalán?
Igen. Sajnos most már kicsinyes érdekek miatt Szirmavesenyőben ez már nem funkcionál egy jól működő életközösségként, azonban amikor még kiálltam, akkor egy pezsgő élettér volt, és főként, hogy ugye a Covid miatt nem volt az a korábbi tömeg a partján.
Ezért mi, ott fürdenek?
Nem fürdenek, horgásznak nagyon sokan, de ugye meg volt szabva, hogy mikor lehetett kimenni, és kiállási tilalom volt, ezért akkor megújult, és volt téma bőven, azóta pedig szerintem fejlődtem annyit, hogy már nem csak ott tudok fotózni, és akárhol járok, tudok készíteni egy üvegképet, amire azt mondom utána, hogy ez egy jó kép lett.
Egy beszélgetést hallottam egy vadász meg egy fotós között. Azt mondta a fotós, hogy az ő feladata sokkal nehezebb egy mondjuk szarvassal kapcsolatban, hiszen neki azt úgy kell megfotóznia, lefotóznia, hogy jól lássa mindenki, mi van rajta. Egy vadász meg szinte, ha nem is akárhogy meglőheti ugyanazt a szarvast, de hát azért talán nagyobb a mozgástere ilyen szempontból.
Igen, Máté Bence természetfotósnak volt ugye egy ilyen előadás, hogy vértelen vadászat, ami a természetfotózást nagyon szépen leírja, és igazából ez csak egy sztereotípia szerintem, hogy szeretünk így. Ugye a puritán vadászok és a fotósok, a természetfotósok, akik művészek, de igazából mindkettőnek szerintem van olyan kapcsolata a természettel, hogy az a maga módján igenis a természet védelmét szolgálja. Ugyanakkor tényleg a természetfotózásban, hogyha etikusan és jól csináljuk, akkor nem esik semmilyen bántódás a természetnek, és meg tudjuk mutatni, és ezért is szeretem nagyon, mert olyan pillanatokat tudunk megmutatni, ami felett egyébként elsiklanánk.
Arra gondoltam egyébként, hogy tényleg nehéz természetet fotózni, vagy a természetben fotózni?
Nagyon nehéz, mert egy hatalmas téma a természet, és rengeteg aspektusa van, és egyrésztről kivágni belőle egy olyan szeletet, ami másnak is érdekes lehet, és tud valamilyen üzenetet hordozni, de a fotós is tud azonosulni a saját képeivel, és az a téma kedves neki, ez rögtön egy dolog, más részről pedig nagyon-nagyon nehéz eredetit alkotni, és állandó kísérletezésre és újításra vannak kényszerítve a természetfotósok, ami alapvetően nem probléma.
Én, mint a bűvész, minden új trükkel.
Igen, testvérem bűvész, úgyhogy tudom, hogy ők is mennek keresztül. Tehát mindig valami újat kell mutatni, ami aktuális, és mindig valami olyat, amivel valamit át tudunk adni. Tehát, hogy például egy tájkép is lehet szép, de szerintem sokkal inkább az lenne a dolga egy tájképnek is, hogy valamilyen olyan üzenetet közvetítsen, amitől már rögtön úgy érzi a kiállítás megtekintője, vagy a kép megtekintője, hogy ő ott van, és érzi, hogy mi veszi körül.
Egy másik idézetet szeretnék még megosztani a hallgatókkal. Tőled származik, nem meglepő módon a kiállítás után. Így szól, kiállításommal szeretnék rávilágítani arra, hogy földünk hanyatlása közös erővel, kellő éberséggel, tetvágyal és elszánással visszafordítható.
Ezt minden körülmények közt fenntartom.
Hiszed és vallod.
Igen, hiszem és vallom, mert tényleg úgy gondolom, hogyha odafigyelünk arra a teremtett környezetre, amiben élünk alatig, akkor tudunk vele felelősen bánni, és nem rejtett célom a kiállítással az, hogy ezek a képaláírások is, amik megszülettek, hogyha még ez egy nagy mondásom, hogy ez az aranyhal idejű 6 másodperc, amíg egy aranyhal figyelni tud, és körülbelül a mostani generációk is, hogyha 6 másodpercre is megáll annál a képnél, és elolvassa az ember azt, hogy milyen élőlény van rajta, akkor lehet, hogy egy olyan teremtéssel találkozik, aki nem is ismert, és akkor már van egy olyan pillanat, amivel éberséget keltettem valakiben.
Vannak ritkaságaid, ritka csemegék?
Igen, például van egy kigyászölyvös, sőt kettő kigyászölyvös kép, van egy sziluett elnevezésű, ami szitáló, tehát hogy épp vadászás közben sikerült lefotóznom a kigyászölyvet, és ahogy átsüt a nap a tollain, az egy nagyon szép sziluett lett szerintem, illetve egy közelibb kép lecsapás előtt, és az például azért érdekesünk, mert utólag megtaláltuk, hogy egy színes jelölőgyűrű volt a lábán, amit jelentettem, ugye ez Tiszalócon történt a madárgyűrűző, Bátka közi madárgyűrűző táborban, és lejelentettük ezt a Madártan Egyesület felé, és rögtön megtudtuk, hogy ki, hol, mikor gyűrűzte meg fiókaként, és akkor ez már rögtön egy olyan információ, sőt, hogy a képen látszik is a gyűrű, amivel például az ismeretterjesztéssel ugye a madárgyűrűzésről tudtam 2-3 mondatot, gondolatot átadni.
Hol is volt eddig már a kiállításod?
Március 26-án a Miskolci Nemzeti Színházban volt az emeleti társalgóban az első megnyitó, ott április elejéig volt, majd most a Léva József Református Gimnáziumban és Diák Otthonban iskolámban került kiállításra, és amit most még tudok a közeljövőben, az a Boldog Kisfalud Festen lesz, Boldog Kisfaludban június 25 és 27 közt.
Ott is meg lehet tekinteni, meg gondolom az interneten is fent van.
Igen.
Vannak a természetfotózásnak olyan csapdái, amiket talán sokan nem kerülnek ki, és nem is tudják, hogy beleestek. Arra gondolok, hogy például a makrofotózás egész kis aranyos cukiságokból szörnyeket tud akár csinálni. Rubik Ernő mondta, amikor fölvetették neki azt az ötletet, hogy egy Rubik kockát szeretnének építeni, de ház nagyságban, több emelet ház magasságában, és azt mondta, hogy ez olyan, mintha egy hangyát fölnagyítanánk, a kis hangyából, akit mindenki szeret, egy vérengző fenevadat csinálnánk, és így a kockának is elveszne az a lényege, hogy ez egy játék.
Makrofotózásban, én a klasszikus makrofotózásban nem vagyok érintett, hogy nagyon-nagyon közelről a adott esetben a hangyának a szájszerve látszik, viszont a vízi makrogerinctelenekket nagyon szeretem fotózni, a szitakötőket, a molnár poloskákat, a vidrapókokat, és nagyon, tehát ugye a kedvenc témáim a természetfotóban, mert egy nagyon szép lenyomata, egy szitakötős kép a természet sebezhetőségének és változékonyságának.
Mert van is egy ilyen képet, hogy egy megtépázott acsa?
Igen, egy lapos hasú acsa, aminél ismételt az egy nád szálon pihent meg egy vihar után, és tényleg megtépes szárnya van, és a csontváz címet kapta, mert ugyanolyan groteszk, mint egy csontváz, és első ránézésre egy csontváz ugye félelmetes, de ugyanakkor hordoz egy olyan kíváncsiságot, hogy megtudjuk, hogy mi micsoda rajta, és egyfajta vonzalom alakul ki szerintem a megtekintőkben is, olyan szempontból, hogy látják ezt a lapos hasuacsát, és távolról tényleg összképileg szép, de egy nagyon bizarr látvány. Az, hogy alapvetően olyan érzéseket kapcsolunk egy szitakötőhöz, ami szerintem szinte pozitív, és akkor így sérülten látni, szerintem elindíthat egy érzést azokban, akik látják.
Mennyire mutatod, vagy szeretnéd mutatni a természetet másnak, mint ami? Egy természeti képtől mindenki azt várja el, hogy gyönyörű legyen. Nézhessem napokig, és nem mondom meg, milyen szép, kinagyítom, és kiteszem a szobámba, kitapétázom vele az előszobát, mert régen voltak ilyen tájképek, divatja volt az ilyen tapétáknak, de a természet az nem csak szépség, vagy igen, a mi szemünkkel nézve nem mindig szép.
Igen, és van is olyan képem, ami direkt fekete-fehérben készült el amiatt, mert ez is Szirmabesenyőben történt, egy búbos vöcsök pár, egy parti madár mindig költ, évről évre, és az utóbbi években mindig valahogy sikerült az, hogy ne tudjon rögtön fészkelni, mert valakinek útjában volt, vagy nem tetszett, és egyébként is az ökoszisztéma megromlott annyira, hogy a korábbi 4-5 fióka helyett 1-2-t, ha jól tudom, most 3 életképes fiókájuk lett, és emlék címmel készült egy ilyen képem, hogy egy mementóként megmaradjon az, hogy egyébként itt költöttek ilyen madarak, és most már egyre kevésbé fognak. Illetve Susan Sontag, ő egy nagyon híres amerikai fotográfus és egyébként filozófus is. Neki van egy idézet, amit most szabadon fogok idézni, hogy fényképezni annyi, mint részesévé válni valaki vagy valami sebezhetőségének, változékonyságának, halandóságának. Minden fénykép épp azért, mert státuszkójukban ábrázolja a dolgokat, az idő kérlelhetetlen és megállíthatatlan kegyetlenségéről tanúskodik.
eszembe jut valami. Láttam egyébként a te Facebook oldalon is egy több éven át készült hangfelvétel. Nem tudom már, hogy hívták az életőt, de az a lényeg, hogy mindig egy év adott napján, 20 vagy valahány éven keresztül kiment ugyanabba az erdőbe, ugyanarra a pontra, és ugyanott leállította a hangfelvevőjét, és ahogy ezeket a felvett hangokat egymás mellé teszi, halljuk, hogy hogyan némul el az erdő.
Igen, ezt természetfotósként is érzékelem, és most ismét lakóhelyemet kell említenem, mert amit akár napi kétszer megtettem a Covid alatt, például reggel és este is kimentem a tavakhoz, és ahogy vége volt az online oktatásnak, testem már nem is volt ott, csak a lelkem otthon is, és már a tavaknál jártam. Tényleg tragikus azt tapasztalni, hogy tényleg kicsinyes dolgok miatt egyre kevesebb madárhangot hallok, egyre kevesebb faj, és tényleg ez a néma tavasz, ami ez a jelenség, egyre inkább nagyobb teret nyer magának, és azért ezt természetfotósként valahogy láttatni kell, és igyekszünk, csak ugye nincs az az eszköz a kezünkben, ami például itt a hangfelvételnél volt, hogy minden nap ugyanott, ugyanakkor készített hangfelvételeket, mert ugye egy természetben azért némi változékonyság van is, és például nem tudnánk mindig ugyanazt lefotózni, ezért sokszínűbb lenne, de azért aki komolyan gondolja a természetfotózást, az biztos, hogy érzékeli ezt, hogy nem jó irányba halad most a természetes rendszerek állapota.
Említetted az elején, hogy egy kicsit sajtófotós is, vagy ezt a szót használtad. A kiállításod egy része a színházban készült, a darabok vagy próbák közben. Két külön világ, a természet és az embervilága? Gondolom ezt azért, mert míg a természetben készült képek zöme színes, addig a színházban a színészekről készült képek mind fekete-fehérek.
Igen, egy kivétel van belőle, ami színes. Az az apropója van, hogy egyrészt mindkettő szenvedélyem, a színház is, illetve a természet is, és van még egy apropó, hogy vegyük észre ezeket a csendes és néma vagy láthatatlan pillanatokat, akár a természetben vagyunk, akár a színházban. És azért választottam a fekete-fehér kivitelezést, mert sokkal karakteresebb. Az árnyalatok is például sokkal szebben előjönnek egy fekete-fehér képnél, és karakterje van, egy dinamikája és ereje a fekete-fehér képeknek, ugyanakkor ezt el lehet mondani arról az egy színes képemről is. Látszólag egy komor világ, ami a színházban történik, a színfalak mögött, mert ugye állandóan sötétben vannak az ott lévők, kivéve ugye egy-egy próbát, vagy de hogy az előadások alatt a teljes sötétség van, és erre is szeretne utalni ez a fekete-fehér, hogy ezeket én is úgy láttam, hogy a sötétben voltam, és belekerültem abba a lüktetésbe, ami ott a színházban folyik estéről estére.
Betekinthettél a kulisszák mögé, és betekinthettél a természet kulisszái mögé is. Hadd zárjam ezt a beszélgetést szintén egy idézettel tőled. Felvételeimmel érdeklődést szeretnék kelteni minden megtekintőben, azért, hogy észrevegyek környezete csendesen zajló történéseit is, nem csak a természetben, de mindennapjai sodrásában is. Köszönöm szépen Kónya Máténak, hogy itt volt a Szent István Rádió Miskolci stúdiójában, és kívánok még neked sok jó témát a fényképezőgéped számára, vagy sok szép órát, amit a fényképezőgéped társaságában vagy mögött fogsz még eltölteni. most folytassuk afrikai utazásunkat Vojnich András Utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvével. A felolvasó Szívós Győző, a 34. részt hallják.
Egyre nagyobb halmokba gyűlik a kőzetminta. A geológusunk a fejébe vette, hogy ezt mind hazaviszi. A kőzetek modern vizsgálati módszerekkel történő kiértékelése után feltehetőleg végérvényesen pontot lehet tenni a már csaknem 100 év óta tartó disputára. Teleki és Hőnel megfigyeléseit tudnélik már kortársaik azonnal kétségbe vonták. Akkoriban úgy vélték, hogy vulkánosság csak is a tengerpartok mentén lehetséges, mert a tengervíznek kell bejutnia a magmát tartalmazó üregbe, ahol robbanást idéz elő. Így jön létre a vulkánkitörés. A mi tűzhányunk pedig 700 kilométerre a legközelebbi partoktól okátta magából a lávát. Ez semmiképpen sem illett a képbe. Amikor valamivel később Götzen német felfedező eljutott egy jóval beljebb fekvő vulkánra, a Virungára, már mindenki kénytelen volt elismerni, hogy a tengertől távol is létezhet vulkánosság. Ekkor meg azt mondták kétségbe, hogy egyáltalán létezik-e a Teleki vulkán, és ha mégis, akkor Telekiék ott járt, akkor működhetette. Az kétségtelen, hogy nem valami monumentális hegyről van szó. Egyáltalán nem könnyű megtalálni a tűzhányót. Amint egy 600 méter magas Teleki vulkán eléggé beleolvad a környezetébe. Cavendish, a híres angol utazó sem találta meg 1898-ban, és ez az adat került be az Enciklopédia Britannicába is. Pedig más angol kutatók több szerencsével jártak, és megtaláltak a hegyet. E.M. Champion 1933-ban minden kétséget kizáróan azonosította, lerajzolta, lefényképezte és feltérképezte. Megállapításait a The Geographical Journal 1935 áprilisi számában tette közzé. Aaron Tezieff, ő volt az egyike azoknak, akik szerint a Rudolf-tó déli végein fehér ember másfél napnál tovább nem bírja ki, a világhírű vulkanológus jóval később, 1953-ban vezetett ide expedíciót. Ő is kétségbe vonta Teleki és Hőnel állításait, holott magára a tűzhányóra fel sem mászott. Mégis Tűz és Víz című könyvében felületes benyomások alapján megcáfolni vélte a 100 évvel ezelőtti működő vulkán meséjét. Az utóbbi években pedig az akkor még egyetemi hallgató Borsos Balázs és Móga János voltak itt. Ők évszázados fákat láttak a hegyen, és már ezért sem tartották lehetségesnek, hogy 1888-ban működött a főkráter. Megfigyeléseik szerint az egykori kitörés centruma egy oldalsó, kisebb parazitakráter kellett, hogy legyen. Minden esetre a hivatalosan nem működő kialudt vulkán oldalában mi is felfedeztünk egy lyukat, amelyből most is kénszagú füst gomolygott elő. Maga a Teleki vulkán egyetlen hatalmas salaktömb, nekem laikusnak legalábbis úgy tűnik. Földrajzosaink ezt nem egészen így látják. Főkúpról, meg mellékúpról, hasadékokról és egyebekről értekeznek, miközben önfeledten morzsolgatják a vulkáni anyagot. Az egész okfejtésből számomra a legfontosabbnak az tűnik, hogyha 100 évvel ezelőtt magából a főkráterből nem is, de a vulkán oldalából ömölhetett láva. Telekiék tehát nem képzelődtek. Nehéz is lenne ezt elhinni. S hogy milyen ennek a tájnak a színe? Messziről, s főleg amíg nem süt ki a nap, egyszerűen fekete. Aztán a korábban homogénnek tűnt fekete anyag elkezd örvény lenni. Mély fekete és szürke, fényes és mat lesz. Stompa vörösek, piszkos kénsárgák, meghökkentő narancsok keverednek bele. Már a puszta lábnyomunk is szemkápráztató. Bakancsaink nyomán a sötét szürke vulkáni salak sárgán porzik. A salak és hamuzóna alatt végtelennek tűnő lávaföldek húzódnak. Gigantikus mágtöltelék, éppen mielőtt felcsavarták volna a beiglit. A fekete massza durván és darabosan szétkenve, s az örökké valóságnak megmerevedve. Van, ahol a forró anyag belsejében lévő gázok buborékokat fújnak a felszínen, s ezek most mint piszkos szappanhab simulnak a sziklákra. Ahol beszakadtak, a sok lyuk és barlang kiválóan megfelel annak a célnak, hogy a nagy ritkán arra járó kitörje a lábát. Nem könnyű itt fényképezni. Egyrészt a sötét tónusok miatt, de a többi különleges hangulatú, sehol másutt elő nem forduló színre is nem egy lapszerkesztő mondja, ilyen nincs, hibás a felvétel. Főképpen azzal a bíbor árnyalattal van a legtöbb bajunk, ami talán éppen a legjellemzőbb erre a tájra. A fekete, a szürke, a vörös és a narancsszínű kőzetek háttérben a Rudolftó kékével és a felül mindent beborító sárgás égbolttal valami olyan csodálatos bíborködöt hoznak létre, amit Budapesten természetesen kiszűrendő fátyolnak véltek. Izzó forróságban indulunk vissza a táborba. Elől Árpi, vállán a kövekkel színültig megrakott hátizsák. Miközben legelől rohan, egyfolytában panaszkodik, hogy már megint milyen gyenge. Mi mögötte csak kóvágunk. Amikor már úgy érzem, hogy egy lépést sem tudok tovább menni, Kubi megosztja velem az utolsó aromixes vízadagját. Végre elérjük az öblöt. Árpi csak a hátizsákját dobja le, és azon mód a vízbe gyalogol. Ott ül benne ruhástúl, időnként alámerül, de nem a krokodilok húzzák a mélybe, vigyorogva felbukkan. Gyerekek, ezt is megcsináltuk. Leírhatatlan öröm érződik a hangjában. Már most tervezi, hogy a hazaviendő kőzetet hány részre fogja vágni, csiszolni, törni és zúzni, majd vegyszerekkel analizálni, és ki tudja még minek alávetni. Ha ugyan eljutnak a kövek Dar es Salaamig. Aggasztóan nő a kocsik terhelése. Este egy kérészfaj rajzik. Ahol eddig rovarnak a nyomát sem láttuk, most 10 000 szám repülés mászkál a 8-10 milliméteres nagyságú, barna színű kis szárnyas. András, ez mind a te lámpád miatt van. Misinek fogalma nem sok van a rovarokról, csak véleménye. Az viszont sziklaszilárd. Már meg sem próbálok bölcsésztársammal vitatkozni. Odébb viszem a petróleum gázlámpát, a sziklák tövé az, ahol legalább szélcsend van. Itt viszont sajnos alig rajzanak a kérészek, még a táborban továbbra is mindent ellepnek. Misi gyanakodva pislog vastag szemüvege mögött, valami zoológiai cselvetést gyanít. Felszabadult a hangulat. A Teleki vulkánon kibontottuk a nemzeti lobogót, és ezzel az afrikai utunk kötelező gyakorlatainak javarészét letudtuk.
Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 34. részét Szívós Győző olvasta fel. Ezzel már az Erdőfohásza véget ért. Az irodalmi szerkesztő